Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, megvalljuk neked, hogy úgy állunk itt mi is, mint ahogy énekeltük itt, hogy ki van száradva a szívünk, és olyanok vagyunk, mint egy sivatag, és a bűneink teszik ezt velünk. Köszönjük neked, hogy van reménységünk, köszönjük neked, hogy te megöntözöl bennünket a kegyelmeddel, és kisarjadunk, kizöldölünk, kivirágzunk, hogyha ezt megkapjuk tőled. És köszönjük neked azt, hogy erre van reménységünk. Ez nem azért van, mert mi cselekszünk, és egyre több jót cselekszünk, hanem ez minden egy dologra vezethető vissza arra, hogy te feláldoztad a fiadat értünk. Köszönjük neked, hogy elküldted Jézus Krisztust, aki pajsként vigyáz ránk minden támadás ellen, és kérünk téged, hogy vezess bennünket a mindennapjainkban. Kérünk téged arra, hogy segíts megállni nekünk a kísértésekben, és kérünk téged arra, hogy légy most velünk a mai Isten tiszteletünkön. Ámen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek! Jó látni mindenkit újra! Köszönjük zenészek! És kell kérni bocsánat a feleségemtől, hogy Tünni, légy szíves, majd olvasd fel az igét, jó? Nem mondtam neki előre. Jó, hogy itt ültök. Az előbb féltem, hogy az emberek nem ülnek előre. Én félelmetes vagyok, félelmet keltek az emberekben, remélem, hogy nem, ugye? A gyerekek itt vannak, nem félnek. Na, nagyon jó látni mindenkit újra, Tibor, és itt tudtál jönni jó messziről. Ja, a gyerekeket elengedjük most a gyerek órára? Igen, köszönöm. Nem felejtettem el. Oké. Nagyon jó. Tehát az a címe a prédikációnak, hogy Jézus, mint forradalmár. De múlt héten volt Jézus, mint provokatúr, mint forradalmár. Egy hosszabb bevezető lesz ma nekem. Tehát a mai emberek ugye nagyon fontosnak tartják az image-jük. Nem tudom, hogy jól mondom, de az image, ugye, amit azt jelenti, hogy fontos nekik, hogy mások mit gondolnak róluk, ugye? És emiatt cégek rengeteg pénzt költenek, hogy befolyásolja az embereket, hogy ők mit gondolnak az ő termékükre, ugye? Tehát a reklám ipar imidzseket gyárt. Most nem utassuk ezt még. Pillanat. Vagy tegyük fel, az első példa, a Mercedes, ugye? A Mercedes olyan reklámokat fognak gyártani, hogy feltartják ezt az image nekik, ugye? Például van egy férfi, sikeres, gazdag férfi, kilépező Mercedesből, és leparkolja az öt csillagos hotel előtt. Ugye, és jönnek a fiúk, kinyitják az ajtót neki, és természetesen az ő gyönyörű szép barátnőinek, és nem kell nekik parkolni, majd a fiúk parkolják a kocsit, és ők csak szépen bevonulnak az öt csillagos hotelbe, és mindenki nézi őket, wow, de szépek, sikeresek, wow. És ő vezet egy Mercedes kocsi, ugye? Oh. És itt megvan az image, ugye? És a Mercedes gyár azt várják, hogy minden fiatal férfi, és megvannak női reklámvariációk ennek az egésznek, hogy hú, aki akar sikeres lenni, és mások is felnéznek és tisztelnek, hogy wow, ki ez? Bíznak abban, hogy ez a férfi meg fogja vásárolni ezt a Mercedes, ugye? És a reklám végén, miután vetítettek az image, boom, jön a logo, az ikon. Ez a jelkép, ami képviseli a Mercedes. És most, ha csak ránézel a Mercedes image-re, minden csak valahogy visszajön. Wow, igen. Az a sikeres embernek a kocsia jelképez. Tehát a Mercedes jele nagyon nagy ereje van. Sőt, a Mercedes jel most beszél szavak nélkül. Ugye? Ez egy image. És nagyon fontos image-e van. Tehát, nézzük meg egy másik példát, ugye az Adidas szimbóluma. Ugye az Adidas szimbóluma, rengeteg pénzt költ ez a cég az ő reklámokra. És általában ezek a reklámokban benne vannak, nem szoktam ezeket nézni, de ott vannak ezek a híres sportolók, ugye? És hordják a cipőket és az Adidas pólókat. Miért? Mert tudják, hogy minden fiatal fiú vagy lány, aki ő is szeretne az etalon lenni, ilyen fontos, jó sportol, ő is majd megveszi az Adidas cipőket, stb. Ugye? És ne törődjél azon, hogy mennyibe kerülnek, az teljesen lényegtelen, mert ha akarsz, ugye, egy nagyon jó sportoló lenni, ha meg fogod venni az Adidas cipőket, ugye? És itt van ez az image. És az embereknek szükségük van, hogy én is egy jó sportoló legyek, akkor én is meg fogom venni az Adidas márkát. Erőteljes ez a szimbólum. Ezek a szimbólumok a társadalomban szavak nélkül beszélnek, és nagyon nagy erejük van. A kulturális marxisták nagyon jól tudják, hogy aki kontrollálja az ikonok és az imidzseket, a szimbólumok a társadalomban, azok fognak tudni befolyásolni az embereket. Például nem régen a kulturális marxisták Amerikában lehúzták egy csomó szobort Amerikában, és ezek a szobort általában ilyen fehér férfiak, ugye történelmi figurák, amik képviseltek az amerikai történelmi, amerikai kultúrát. És nem véletlenül, hogy a marxisták ezeket akarták lehúzni, neki menni, mert ők akarnak átírni a történelmet. Tudják, hogy ha Amerika kommunista lesz, akkor új szimbólumokat kell létrehozni, neki menni a régi szimbólumoknak, és felállítani új szimbólumokat. Igen, ez így működik. Aki kontrollálja a szimbólumokat, azok irányítják a társadalmat. A szivárvány, tehát a szimbóluma az erőteljes LMBQ mozgalomnak, ugye? Sikerült nekik átvenni és átértelmezni egy régi biblikus szimbóluma, ugye? És most ez a szivárvány jelképez, ami teljesen más, mint ahogy egy keresztény ember gondolkozik egy szivárvány. Amikor a tűnésén látjuk egy szivárványt az égen, wow, és emlékezni minket a Noé bárkájára, amikor az Isten kötött szövetség az emberekkel. De most, amikor egy ember ránéz a szivárványt, más jut az eszébe. Mert ez a szivárvány jelképezi egy szervezet, ahol nyomják a love is love, és a tolerancia, és mindenkit fogadjunk el. Mindenki bármilyen szexuális életet élhet, és ez a szivárványnak a jele. Sikerült nekik átvenni és átértelmezni ezt a fontos szimbólumát. Jézus, mint a legnagyobb forradalmár, nagyon jól tudta ezt. Hogy egy társadalomban a szimbólumoknak nagy erejük van. És nagyon jól tudta, hogy ezek az imidzsek, ezek az ikonok szavak nélkül beszélnek. Sőt, sokszor hatalmasabban beszélnek, mint a szavak. És emiatt, amikor Jézus megérkezett Jeruzsálembe, azzal a céllal, hogy felforgatja és megváltoztatja az egész várost, véghez vitt szimbolikus tetteket, és szimbolikus dolgot mondott. Most mi voltak ezek a szimbolikus tettek, amit ő tett? Három van, múlt héten láttunk kettőt. Múlt héten azt láttunk, hogy amikor Jézus Krisztus megérkezett Jeruzsálembe, ugye úgy érkezett meg, hogy ő bevonult Jeruzsálemben egy szamár hátán. És mikor a jeruzsálemi lakók látták, hogy biztos, hogy kicsit, most mi van? Furcsán néztek rá. Most ez kicsoda? Mert királyok szoktak bevonulni lovak hátán, egy nemes állatnak a hátán. Most ő egy király? Nem értem ezt. Furcsa, ő úgy vonul be, mint egy király, de ő egy szamár hátán van. Igen, mert Jézus szimbolikusan bevonult, akart provokálni őket, hogy gondolkozzatok ezen. Igen, megérkezett a király, de nem vagyok az a király, akire gondolsz. Szimbolikus, de mégis most mi van itt? Mi történik itt? És a második szimbolikus tett az, amikor elment a templomban rögtön utána, és elvégezte egy nagy takarítást. Felborította az asztalokat, és kiűzte a pénzváltókat, ugye? És közben idézte a Szentírást, hogy a zsidók megértsék azt az üzenetet, amit ő akar közölni ezzel a jelképes, szimbolikus tisztítással. És mi volt az üzenetje annak, amikor elment a templomba? Hát az Isten temploma, az volt a legnagyobb szimbóluma a az Isten népe kapcsolat Istennel, ugye? Az Isten jelenlét ott volt a templomban. A Szent Istennek a jelenlét, a kapcsolat az ő népével a templomban történt meg. De bármire gyönyörű, kívülről ez a templom, és bármennyire úgy tűnik, hogy minden rendben van, a papok csinálják a dolgokat, és az áldozatok mennek, stb. Valójában korrupt volt az egész rendszer, és üres volt az egész. Magyarul Jézus azt akarta mondani, hogy a látszat az nagyon szép, de valójában nagyon gáz az egész. Szép kívülről, de belülről nincs semmi. De mi volt a baj? Mi volt a baj a templom, amikor Jézus ezt a szimbolikus üresítés vagy tisztítás végzett? Hát ahelyett, hogy az Isten templomában voltak emberek, akik imádkoztak, mert az én házam imaház lesz, ahelyett, hogy ott voltak emberek, akik imádkoztak, és ahelyett, hogy ott voltak rengeteg külföldi ember, és ahelyett, hogy ott voltak rengeteg boldog külföldi ember, ez nem volt a templomban, ugye? Jézus kereste őket, hogy hol vannak az emberek, akik imádkoznak, hol vannak a külföldiek, hol vannak a boldog emberek. És nem voltak a templomban, nem voltak. Tehát egyértelmű volt a mondani való ennek a szimbolikus tisztításnak. Hogy a látszat az jó, minden úgy néz ki, hogy rendben van, de a valóság ez teljesen más. Nincsen minden rendben az Isten kapcsolatával, az ő népével. Jézus azt mondja, az Isten temploma olyaná vált, mint a rablók barlangja. Sötétség van itt. És Isten kész van hozni az ő valóságos ítélet, vagy tisztítás ennek az egésznek. És most Jézusnak a harmadik szimbolikus tetthez értünk ma reggel. Tehát mi az a szimbolikus tett, ami Jézus a harmadik? Az, hogy ő meg fogja átkozni egy fügefát. Tehát olvassuk fel ezt a történetet, és imádkozzunk, és kérjük, hogy Isten szóljon hozzánk, hogy mi értelme, miért is átkozta meg ezt a fügefát, mi az, ami szimbolikus benne, mit akar üzenni nekünk ezen a tetten keresztül. Jó? Tehát olvassunk fel Máté 21, 18-32, és akkor utána imádkozunk.
Amikor korán reggel a város felé ment, megéhezett. Meglátott egy fügefát az út mellett, oda ment, de semmit sem talált rajta, csak levelet. Ekkor így szólt hozzá: ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. És azonnal elszáradt a fügefa. Amikor látták ezt a tanítványok, elcsodálkoztak és azt kérdezték: hogyan száradt el ilyen hirtelen ez a fügefa? Jézus így válaszolt nekik: bizony mondom nektek, ha van hitetek és nem kételkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel és vesd magad a tengerbe, az is meg lesz. És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép véneivel együtt odamentek hozzá, és azt kérdezték tőle: milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat? Jézus így válaszolt nekik: én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Honnan való volt János keresztsége, mennyből vagy emberektől? Ők pedig így tanakodtak egymás között: ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert Jánost mindenki prófétának tartja. Ezért ezt felelték Jézusnak: nem tudjuk. Ő pedig így válaszolt nekik: én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia. Az elsőhöz fordulva ezt mondta: fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: nem akarok. Később azonban meggondolta magát és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta, ő azonban így felelt: megyek, uram, de nem ment el. ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát? Azt felelték, az első. Jézus erre azt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanő előttetek mennek be az Isten országába, mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.
Köszönöm. Menjünk az Úr elé, imádkozunk, és kérünk, hogy az Úr szóljon hozzánk. Mennyi atyánk, szeretnék elcsendesedni a jelenlétedben, és hitáltal érezni, tudni azt, hogy itt vagy velünk, és szeretnél szólni hozzánk a te ígéren keresztül. Olyan kérek, hogy valójában szólj a mi szívünkhez, ahogy énekeltünk, hogy a szívünk olyan kemény tud lenni. Nagyon kérek, hogy engedj, hogy őszintén és alázatosan tudunk befogadni a te ígédet. Te látod, Uram, hogy nekem mennyire nagy szükségem van rád, hogy elmondhassam azt, amit rám bíztál, semmi többet, semmi kevesebbet, hogy érthető legyen mindenki számára. Kérlek, hogy ne engedj, hogy akadály legyek annak. Kérlek, segítsd a Szent Lelkeden keresztül, hogy megértsük a te ígédet az értelmünkkel, de sokkal inkább, hogy a szívünkben tudjunk befogadni. Kérjük, így szólj hozzánk. Engedj, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztus ma reggel. És az ő nevében imádkoztam ezt. Amen. Tehát először beszéljünk azok a dolgokról, amit egy kicsit furcsák ebben a történetben. Úgy, amikor az emberek furcsán néztek Jézus Krisztusra, amikor bevonult Szamár hátán, hogy most mi van? Nem biztos, hogy megértem ezt az egészet. Jó? Mik azok a furcsa dolgok, amit történik itt? Hát az első az, ami kényszerít minket, hogy lassuljunk le egy kicsit, az, hogy ha valaki csak felszínesen olvas ezt a történetet, akkor el tudom képzelni, hogy olyasmit mondana, hát biztos Jézusnak volt egy rossz reggele, ugye? Fölkelt, kicsit ideges volt, éhes volt, akart valamit enni, oda ment a fügefához, hol van egy füge, nincs füge, milyen dolog ez, és megátkozta a fát. Na, itt van egy tökéletes példa arra, hogy na lásd, Jézus olyan, mint mi. Tehát neki is vannak rossz napjai, ő is tud ideges lenni, úgy, mint mi. De el tudom képzelni, hogy valaki ezt el tudja képzelni Jézusról. És Jézus tisztában volt azzal, hogy valaki felszínesen tudja ezt elolvasni, és ezt gondolni róla. De ez úgy tűnik, hogy ez nem zavarja Jézus Krisztus, ugye, mert Jézus nem is magyarázta, nem is mondta, hogy miért is átkoztam meg ezt a fügefát. Nem mondta el egyáltalán. De érdekes, hogy sokszor olvasunk ilyesmit a Bibliában, hogy Jézus vállalja, hogy az emberek kapjanak egy kicsit furcsa képet róla, vagy Istenről, ha csak a felszínesen olvasnak a dolgokat. Nem magyarázza meg a dolgokat. Például, amikor Jézus tanít minket imádkozni, két furcsa képet kapunk Istenről. Emlékeztek, amikor Jézus olyan példázatot használ, bíztatni minket az imádságra, hogy használ egy nagyon fura szomszéd. És az egyik, a szomszéd oda megy hozzá késő este, hogy kérjen kenyeret tőle. És az illető bent a házban kezd kiabálni az ő ágyából, hagyj engem végén. De mivel tolakodott és kopogott a szomszéd, végre fölállt, fölkelt ez a bácsi, és adott neki kenyeret. És ezzel akartam tanítani minket, hogy az Isten olyan, mint ez a furcsa bácsi a házban, aki végre föl kell, ha tolakodsz. Tehát imádkozni is kell, és tolakodni kell az Isten, mert akkor ő fel kell. Nem magyarázza meg az Isten egy kicsit, mi ez? Vagy van egy másik példázat, amit tanít minket az imádság, hogy van egy korrupt és igazságtalan bíró, és az Isten olyan, mint ez az igazságtalan bíró, mert van egy nő, aki zaklatja ezt az igazságtalan bíró, és addig zaklatja őt, ameddig a bíró nem azt adja, amire neki szüksége van. És Jézus használja ezt a furcsa bírót, hát az Isten is oda fogja adni neked, amire szükséged van, ha zaklatod őt. Tehát valahogy Jézus mégsem olyan fontos neki az image, amit mások gondolnak róla, hogy ez nyitva hagyja, hogy mit gondolunk mi Istenről és Jézusról. Nem mindig magyarázza a dolgokat, és nem magyarázta nekünk, miért átkozta meg ezt a fügefát. Tehát mi a mondani valója ennek a szimbolikus tettnek? A másik dolog, ami fura, az, hogy a tanítványok miért csodálkoztak rajta, hogy olyan gyorsan elhervadt ez a fa. Tehát az előbb azt láttuk, hogy Jézus meggyógyította a bénákat, meggyógyította a vakemberek a szemét, és nem olvasunk arra, hogy és a tanítvány csodálkozik. Wow, látnak a vakok, járnak a bénákat. Nem csodálkoztak azon, de így csodálkoznak. Hú, milyen gyorsan elhervadt ez a fügefa. Ez, miért csodálkoztak ezen? Miért volt ez ennyi nagy dolog? Azt nem tudom. Kicsit fura. Annyit tudunk, hogy Jézus kihasználta ezt a pillanatot, hogy biztosan minket az imádságra. 21-től 23. Nézzük meg. Jézus így válaszolt nekik. Bizony mondom nektek, ha van hitetek, és nem kénytelkedtek, nem csak a fügefával tehetitek meg ezt, hanem ha ennek a hegynek azt mondjátok, emelkedj fel, és vess magadat a tengerbe, az is meg lesz. És akkor megyek tovább, és mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok. Érdekes ez, nem? Ez is egy kicsit fura. Mit akar tanítani nekik ezzel? Tehát legközelebb, ha de is Kálmán éhes vagy, és kimész a kertben, és mész az őszi barackfahoz, és nincs barack rajta, akkor imádságban kéred, de is tudod megátkozni ezt az őszi barackra, és meg is fog halni. Tehát ezt akar tanítani nekünk? Ezzel a példázat, hogy de is Máté tudod megátkozni, ha hittel kéred, sikerülni fog. Nem lesz több őszi barack azon a fán. Hát ez nagyon fura üzenet lenne ennek az egésznek, és nem hiszem, hogy ez, mert ez teljesen abszurd lenne. De akkor miről szól ez a jelképes fügefa megátkozás? Jézus miért így bánt ezzel a fával? Mit akar üzenni nekünk? A fügefa az egyik jelképe volt Izraelnek. Többször megjelenik az Ószövetségben. És a fügefának csak levél volt rajta, és nem volt gyümölcs rajta, ugye? És ez a fügefa jelképezte a zsidókat. Aki jól nézte ki kívülről, wow, milyen szép levele van, milyen nagy, milyen szép ez a bokor, de belülről üresek voltak, nincs gyümölcs. Tehát vallások voltak, de szívük távol volt Istentől. Ugye imádták Istent a szájukkal, de a szívük távol volt Istentől. Nem volt tett mögötte, üres volt az életük. Mikor olvasok a füge levélről, legelőször a Bibliában. Mikor szerepelnek a füge levelek a Bibliában legelőször? Vissza kell menni az elején, amikor Ádám és Éva betakarta magukat füge levelekkel, ugye? Miután bűnben estek, azért, mert szégyelték magukat, ugye? A füge leveleket használták, hogy betakarják az ő szégyenüket. És végül is a vallásos ember itt, azért a vallásos ember jó akar kinézni, de nem beszél a bűnéről, takarja a bűnéket. Aha, itt hasonló a helyzet. Hasonló a helyzet itt. Vallásos embernek nincsen gyümölcs az életében. De milyen gyümölcsre gondolt Jézus? Mi az, ami hiányzott neki? Mit kellett volna neki látnia, de nem látta? Hát az előbb már mondtam. Hogy a templomba kellett volna látni embereket imádkozni, hogy az Isten ház az imaház. Nem voltak, nem imádkoztak. És emiatt Jézus most kontrasztba teszi a gyümölcstelen zsidók az imádsággal. És azért biztatja őket, hogy imádkoznak. Ne legyenek olyan, mint a zsidók, aki nem imádkoztak. Tehát Jézus ezzel a fügefa megátkozással bíztatja a tanítványokat, és bíztat minket. És bíztat minket, hogy merjünk imádságban kérni nagyon nagy dolgokat Istentől. Bízunk abban, hogy az Isten meg fogja hallgatni az imádságban, és ha azt kérünk annak a hegynek, hogy vesse magát a tengerben, az fog történni, mert az Istennek ilyen hatalma van, ilyen ereje van. És erről bíztat minket, merjük nagy dolgot kérni Istentől, és meg is cselekszik. De zsírok ezt nem tettek. Ez az első üzenet nekünk, ez az első alkalmazás, hogy vegyünk komolyan az imádságot. Mert az imádságunk keresztül lesz igazi gyümölcs az életünkben. Amikor nem imádkozunk, gyümölcstelen lesz az életünk. Hiába dolgozunk, hiába teszünk, csináljunk, nem lesz gyümölcs az életünkben. És azért beszélünk az imaláncról. Ha hiszünk annak, hogy Isten építi az gyülekezeteket, hiába dolgozunk, és csináljunk, és korán kellünk, és ide-oda menjünk, ha nincs egy ima szolgálat, ha nem kérünk nagy dolgokat és Istentől, nem fogunk semmit látni. És ezt komolyan kell venni. És Jézus bíztat minket. Kérjétek nagy dolgot, és fogjátok látni nagy dolgot. Az Isten temploma tele lesz emberekkel akkor. Tele lesz külföldiekkel akkor. És tele lesz boldog emberekkel az Isten temploma. Zsidók miért nem imádkoztak? Miért nem mertek imádkozni és kérni Istentől, hogy mozgatja meg a hegyeket? Azért, mert a zsidók vallásos vezetők, kemény emberek voltak. Kemény és önigazult volt az ő szívük. Hiába kívülről jól néztek ki, mint elkölcsös, vallásos emberek. De nézzük meg Jézus második beszélgetés velük, miután megérkezett Jeruzsálemben. Jó? Tehát Jézus föltesz, vagy bocsánat, ők föltesznek egy kérdést Jézus Krisztusnak a 23. versben. Azután bement a templomba, és miközben tanított, a főpapok a nép vénéjével együtt oda mentek hozzá, és azt kérdezték tőle, milyen hatalommal teszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmát? Nagyon jó kérdés, ugye? A papok észrevették Jézus radikális állítás magáról. Észrevették az a szimbolikus tett, amikor bevonult a szamár hátán. Ja, azt állítod magadról, hogy király vagy, és így bejössz a templomba, és kezdesz tanítani a templomban, és gyógyítod ezek az embereket. A papok észrevették ezek a szimbolikus tettek. Ja, kitakarítottad a templomot? Milyen tekintély, milyen hatalommal csinálod ezt az egészet? Tehát Jézus múlt héten látok, hogy ő a provokatúr, és provokálta egy reagálást a vezetőktől. Döntsétek el, hogy kinek tartjátok engem. Király vagyok? Akkor boruljatok le előttem, és imádjatok engem. Ha nem, akkor vessetek el, és öljetek meg engem. Tehát Jézus azért akar így bevonulni, és provokálni, és szimbolikus tettek csinálni, hogy az emberek döntsék el. Kinek tartod őt? És ugyanazt mondja nekünk. Kinek tartod az Úr Jézus Krisztust? Ő provokál minket. És a papok vették a lapot, és föltették nekik ezt a kérdést. És Jézus válaszolt az ő kérdésükre, hogy föltesz nekik egy kérdés keresztelő Jánosról, és utána el fogja mesélni neki három radikális és megrázó példát. Ma csak az első példát fogunk megnézni, amit nem annyira megrázó, a másik kettőhez képest, és jóval rövidebb, mint a másik kettő, csak jövő héten majd ezeket veszünk, jó? Tehát három példázat. Tehát Jézus, amikor vitázott, sokszor kérdéseket tett föl, és mesélt. Kérdezni és sztorizni nagyon fontos volt a zsidó társadalomban. És azt látjuk Jézusban, állandóan sztorizott, és állandóan kérdéseket tett föl. És Jézus tudja, hogy ezek a papok abszolút nem őszinte vele, de megígéri nekik, ha ők válaszolnak az ő kérdésre, akkor Jézus többet nem fog kérdezni, és akkor fog válaszolni az ő kérdésükre. Jó? Tehát ez az, amit Jézus megígér neki. Tehát először föltesz nekik egy kérdés, és megígéri, hogy majd én válaszolok nektek is. Tehát 24-25. Jézus így válaszolt nekik, én is kérdezek tőletek valamit, és ha megfeleltek rá, én is megmondom nektek, milyen hatalommal teszem ezeket. És itt van egy kérdése. Honnan való volt János keressége? Mennyből vagy emberektől? Hú, nagyon jó kérdés. És mit csinálnak a papok, amikor Jézus fölteszi neki ezt a kérdést? Kezdenek megbeszélni magukkal, hogy mit fognak válaszolni. 25-26. Ők pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk mennyből, azt fogja mondani nekünk, akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, akkor félhetünk a sokaságtól, mert János mindenki profétának tartja. Tehát bajban vannak. Jézus sarokban szorította őket, mert előre tudta, hogy nem őszintik vele. És a végén hogyan válaszoltak Jézusnak? 27. versben ezért ezt feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Nem tudjuk. És mivel nem válaszoltak Jézus kérdésre, akkor Jézus se válaszolt az ő kérdésükre, ugye? Jézus tudta, hogy úgy sem fognak hallgatni rá, úgy, ahogy nem hallgattak keresztelő Jánosra. És mivel Jézus tudta, hogy a szívük kemény, Jézus nem megy bele egy vitában. Nem kezd érvelni, nem kezd próbálni meggyőzni őket semmire, hanem elkezd mesélni nekik sztorikat. És elmesél neki egy sztorit. Három sztorit, ami a jövő héten a következő kettő meg fogunk látni, ami nagyon-nagyon megrázó, nagyon kemény. De nézzük meg Jézus az első példázatot, amit elmond nekik. És mi lesz a mondani valója ennek? 28-tól 32. Erről pedig mit gondoltok? Egy embernek volt két fia, az elsőhöz fordulva ezt mondta, fiam, menj el, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanazt mondta, ő azonban így felelt, megyek, uram, de nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Azt felelték, az első. Jézus erre ezt mondta nekik, bizony mondom nektek, hogy a vámszedők és a paráznanők előttetek mennek be az Isten országába. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek nekik, a vámszedők és a paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. Tehát Jézus mesél két testvérről, akik nagyon másképpen cselekszenek. Nagyon másképpen, ugye? Elmondja a papoknak, hogy ők olyanok, mint az egyik testvér a példázatban, aki azt elmondja az ő apukájának, hogy megyek dolgozni, de nem ment el, ugye? A látszat az nagyon jó, megyek dolgozni, a látszat az nagyon jó, a szavak nagyon jó, de nincs semmi mögötte. Nincs tett, üres az egész. A látszat jó, de nincs semmi mögötte. Kontrasztban teszi a másik testvérével, aki először azt mondta, hogy nem megyek, kemény, nem megyek, de végül is elment. És Jézus azt mondta, hogy ezek az emberek, akik bűnös emberek, ők megváltoztattak a véleményüket. És megváltoztak az életüket. Amikor meghallgatták a keresztelő Jánosnak a tanítását. És János felhívta az embereket a bűnbánatra, a megtérésre. És ezek az emberek megtértek, a bűnös emberek bűnbánat tartottak, megalázták magukat Isten előtt. Jézus egy megbotránkoztató történetet mesélt ezek az önigazolt papoknak, akik kívülről nagyon jó néztek ki, ugye? Ezek elkölcsös, vallásos vezetők, ahihez beszél. És azt mondta nekik, hogy a vámszedők és a prostituáltak inkább mennek be az Isten országába, mint ti. megelőznek titeket. Le kell lassan most, mi van? Tehát ez egy nagyon kemény üzenet ezek a vallásos vezetőknek. Kemény, és valljunk be, nagyon meglepő. Nagyon jól tudjunk, hogy Jézus hogyan szokott beszélni, de ha de ott vagy először, most mit mondott? A vámszedők, a prostituáltak mennek be előttünk? Ez milyen dolog? Tehát ez a szöveg környezet ennek a fügefa történetének. Most mi vonhatunk le a fügefa jelképes ítélettől? Hogyan alkalmazunk ezt az egészet a mi életünkben? Hát ezek a vallásos papok nem tartották bűnbánatot, amikor a keresztelő János prédikált nekik, és a Jézus tekintélyére sem hallgattak. A papok szívük kemény voltak, mert meg voltak győződve arra, hogy nekik nincsen szükség a bűnbánatra. Hogy náluk minden rendben van, ugye? Mint önigazolt, elkölcsös, vallásos emberek azt gondolták, hogy Isten velünk jóban van. Isten nem haragszik ránk. A látszat az nagyon jó, és minden rendben van, és ez elég. Nem értem, hogy de miről beszélsz, Jézus. De pontosan ez a vallásos attitűd miatt, az ő önigazultság miatt Jézus szimbolikusan megátkozta ezt a fügefát, ami a látszat jól, de nincs gyümölcs. Azt akarta közölni, hogy az Isten ítélet Izrael fölött megérkezett. Betelt a pohár Istennek, jönni fog az átok. Nem, hogy Jézus megátkozta a fügefát, ő csak jelképesen megmutatta, hogy megérkezett az Istennek az ítélet, és átok Izrael fölött. Erről van itt szó. Hogy ez a népe, ez Isten népe, ez Isten elege volt ebből az üres, büszke szavakkal és tettekkel, amikor próbálnak meggyőzni Istent és mások, hogy ők jók. Hideg a szívük, távol vannak Istentől, mert azt gondolják, hogy minden rendben van nálam. Lásd, én elkölcsösen viselkedek. Pál, apostol Pál, aki farizeus volt, aki zsidó pap volt, ő beszél erről a mentalitásról, sőt, beszél erről az egész állapotról, és Galatai 3:10-ben ezt mondja. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amit meg van írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy ezt kell cselekedni. Másképpen, aki úgy viszonyul Istennel, hogy én igyekszem betartani az Isten törvényét, és a törvényen keresztül viszonyulok Istenhez, Pál azt mondja, átok alatt vagy, barátom. De mi az akkor, amit az Isten elvár az ő népétől. Tehát akkor mit vár tőlünk? Az, hogy alázatosan merjünk bevallani a bűnénket, és nem takargatni őket, úgy, mint a vámszedők, és a prostituálok, aki bűnbánat tartották. Nem takargatjuk, hanem igen, itt vagyok, és bűnbánat tartok az Isten előtt. Tehát ennyit? Ennyit, amit az Isten vár tőlünk? Bűnbánat várt, és hit. Isten azt várja az ő népétől, hogy elhiggyünk, hogy Jézus, mint Messiás, a királyok királya valójában eljött a világban. És ez a király, aki szamár hátán vonult be, ő a megváltó. Tehát ő király és megváltó. És Jézus nem csak ezt az ítéletet hirdetett, hogy megvan az Isten átok jönni fog, hanem Jézus magára vette ezt az átok, amit mi megérdemeltünk. Pál egy pár vers később a Galatai 3-ban ezt mondja. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Megvan írva, átkozott, aki fán függ. Úgy lenne mondani, hogy Jézus a fügefa, aki meg lett átkozva helyettünk. Miattunk. És értünk. Jézus, mint forradalmár azért jött, hogy kicserélje az Isten népének a szimbólumokat. Ugye? Az Isten temploma 70-ben le fogják dózorolni. Nem lesz több Isten temploma. És Jézus Krisztus eljött Jeruzsálemben, hogy felállítja az ő szimbólumot. Ugye? És mi ez a szimbólum, ami Jézus felállított Jeruzsálemben, és azt mondja, ez fog engem képviselni. Ez lesz az én imidzsem. Jézus felállított a Golgotai keresztet. És most a kereszt lett a legnagyobb szimbólum, ikon, imidzs a világban. És mindenki ránézi, és tudja, hú, ez Jézus Krisztusról szól. És Jézusnak az elég, hogy az emberek úgy gondoljanak róla, mint a szolga király, aki eljött feláldozni az ő életét. Értünk. Kereszténység legnagyobb szimbólum a kereszt. És most mindenki, aki hisz benne, abszolút mindegy, hogy prostituált, vagy vámszedő, abszolút mindegy, hogy még háttérből érkezik a Golgotai kereszthez. Ha valaki alázatosan megérkezik, vallja a bűnét, felvállalja az ő bűnét, és hittel elfogadja, hogy Jézus Krisztus az én megváltom, és ő benne bízok, hogy ő meghalt értem, meg lett átkozva értem. És most, amikor bízok benne, az Isten megbocsátja az én bűnémet. Hitáltal, bűnbánattal az az ember üdvözöl. Ő bemegy az Isten országába. Úgy, mint a parázanők és a vámszerek, aki bűnbánatot tartottak. És hittek a Mesiásban. Ez, amire hív minket, ez a fügefa történetet. Személyesen hogy vagyunk érintve? Személyesen hogy vagyunk érintve? Amikor én gondolok erről a fügefa történetről, az első gondolat, ami bennem van, az, hogy jaj, Uram, nem akarok lenni olyan, mint ezek a papok, borzasztók. Borzasztók, milyen hideg, önigazolt, kemény szívűek voltak. De amikor kicsit piszkálom a dolgokat, akkor felismerem, hogy én az vagyok. Én olyan vagyok, mint azok a papok. Az én szívem olyan könnyen tud elhidegülni. Olyan könnyen tudok bízni az én cselekedeteimben, hogy Isten biztos mosolyg rám, amikor így viselkedek. És az nagyon nehéz látni az én saját szívemben, hogy én, mint a papok, mint a világi emberek, fontos nekem az én imidzsem. Hogy fontos nekem, hogy mások mit gondolnak rólam. Hogy ítélkeznek fölöttem. Mit gondol? Akkor kell az embereknek tetszeni. Nekem is van egy imidzsem, mások mit gondolnak rólam. Más vagyok, mint a Mercedes cég, vagy más vagyok én, mint ezek a papok, aki ezzel foglalkoztak. Ez én szívem nagyon könnyen becsúszik ilyen féle gondolkodásban. Mások mit gondolnak rólam? Mit képzelnek rólam? A bűneim, amivel foglalkozok most, ma, az nagyon más, mint a bűn, ami bennem volt, amikor először ugye a kereszthez mentem. Én emlékszem, hogy milyen bűnökkel foglalkoztam, és milyen bűnökkel tettem le a kereszt tövében, és megköszöntem Jézus Krisztusnak, hogy ő megbocsájtott nekem. Emlékszem azok a bűnökre, és a bűnök, amivel most küzdök, az nagyon más. Nagyon másképpen néznek ki. Hasonlít, de mivel ez Isten Szentlélek jön, képzétek el, sokkal több bűnt látok most, mint régebben. És sokkal nagyobb szüksége van az Isten kegyelmére, a keresztre. Látom magamat, amikor kritikát kapok, olyan ideges tudok lenni. Nem igaz. Megint? És türelmetlen tudok lenni. És nehezen tudok tűrni türelmesen másokkal. Ideges tudok lenni. És amikor ideges vagyok, haragszok, ítélkezek mások felett, lenézem, ők milyen, ő milyen, és morgolodok. Elveszítem az örömem. Hol van a szeretetem? Hol van a szeretet és a békesség és a türelem mások felé? És félelmetes, hogy ennyire hasonlítok ezek a papokra. Én is pap vagyok. És más papok nagyon idegesítenek engem nagyon sokszor. hol van az én szívem? És az a textus rám mutat, hogy tartsunk bűnbánatot. Tartsunk bűnbánatot. Tegnap a szomszédunk eljöttek hozzánk, erdélyek, most költöztek be a szomszédházba, és Tündi tudta, hogy tipikus erdélyek fognak hozni egy pár ajándék nekünk, és készülni kell. Hát így érkeztek meg, rengeteg dolog, és ezek az erdély finomságokat, a házi áfonya lekvár, kezdve friss kenyér, minden annyira fantasztikusan finom volt. És akkor kitették az erdély paradicsomokat. Olyan csúnyák voltak, hogy borzasztó. Tehát ahhoz képest a paradicsomok, amit mi eszünk, a paradicsom, amit mi eszünk, látszatban nagyon jó. Ugye? De amikor megeszed az igazi erdély csúnya paradicsom, olyan zamatos íze van, wow, ez micsoda! Megettük azt a csúnya paradicsom. Én a bűnbánat. Én, amikor megvalljuk a bűnöket, csúnya dolog, ez rosszul néz ki. De annak a gyümölcse nagyon-nagyon jó. Nagyon jó íze van. Amikor felvállaljunk, hogy Uram, én ilyen tudok lenni. De köszönöm a Golgotai keresztet. Wow, milyen nagy dolog. A világban a legnagyobb ikonja, szimbólum, Dávid, mutasd meg nekünk, mi a legnagyobb ikon a világban? A kereszt. Kereszt. És amikor egy ország ránéz Golgotai keresztre, és azt mondja, wow, itt az ideje, vagyjon meg a bűnénket, alázunk meg magunkat, fogadjunk el a királyoknak a királya, fogadjuk őt el, mint a világnak az egyetlen megváltója, akkor annak az országnak van reménye. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy egy tisztítást végeztél, amikor a templomba mentél. És az a tisztítás egy jelképes tisztítás, amit te szeretnél elvégezni a mi lelkünkben. És köszönöm, hogy te mindent megtettél, hogy mi tiszták lehessünk előtted. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy te vállaltad azt az átok, amit mi megérdemeltünk. És köszönöm, hogy magára vontad azt az átok a Golgotai kereszten, és ott szenvedtél értünk. És kitáltad a kezedet, és mindenki rád nézett, és azt mondta, ez az image, amit akarom, hogy erre emlékezzetek. Ez lesz a világnak a legnagyobb ikonja, legnagyobb szimbólum, a megbocsátás, a megigazolás, az új élet, hogy kapcsolatba kerülhetünk az Istennel, és ő lesz a mi atyánk, és az ő gyermeke lehetünk, és az ő és az országába bekerülhetünk. A Golgotai kereszten keresztül. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk, de látod a mi szívünket, hogy mennyire tudunk hasonlítani ezek a papokra. Mennyire tudunk ítélkezni, lenézni, szeretetlenné válni, önigazódnak lenni, embereknek tetszeni. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk. Tisztíts meg minket, tölts be minket a Szent Lelkeddel, változtass meg az életünk, hagyd legyen igazi, zamatos gyümölcs az életünkben, hogy kövessünk téged, Úr Jézus Krisztus, téged, mint a király, aki Szamár hátán vonult be Jeruzsálemben, a szolgáló királyunk, a királyunk, aki feltámadt a halálból és uralkodik mindöröki, a király, aki visszajön értünk, és megváltoztatja egyszer majd ezt az egész világot, és felállítod a de országodat, és gyönyörű lesz. Úr Jézus, milyen nagy kincs bekerülni a de országodba. Milyen nagy kincs a de gyermekednek lenni. Úr Jézus Krisztust, ajándékozd a te népedet igazi hittel és bűnbánattal, hogy itt a sarakőben rengetegen legyenek a te templomodban, a te házadban. Rengeteg ember, aki boldogan vagyunk itt, mert imádjunk téged. Engedj, hogy a te egyházad szaporodjon sokat Magyarországon, ahogy látjuk ezen a képen, hogy Magyarország valójában legyen egy ország, ahol nagyon-nagyon sokan ismernek téged. Kérjük, mozgasd meg a hegyeket, hogy ez így legyen a valóságban Magyarországon, hogy sokan bekerülnek a te országodban. Így áld meg minket saját magaddal az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.